Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vendégünk Szabó Balázs, zeneszerző, gospelzenész és teljes idejű szolgáló. Ezt az utóbbi elfoglaltságot sokan nem ismerik. Mit akar ez a kifejezés?
Nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. 2011-ben jutottunk mi a feleségemmel arra a pontra, amikor döntést kellett hoznunk a sok úgymond civil munka és az egyházi megkeresések és az egyházi zenei missziós munkák között. Úgyhogy nekünk döntést kellett hoznunk abban, hogy merre tovább. És aztán sok hónapnyi imádkozás, elmélkedés után arra jutottunk végül, hogy missziós munkát szeretnénk csinálni, de csak úgy van értelme, ha ezt együtt csináljuk. Én meg vagyok róla győződve, hogy az Úristen vezetése alapján mind a ketten fölmondtunk a munkahelyünkön, és beálltunk a missziós munkába, és ezt végezzük. Egyébként a baptista szeretett szolgálat munkatársaiként zenei munkákban dolgozunk, iskolai projektekben, lemezkiadásokban, klipforgatásokban, és így tovább. Most már 36 éves vagyok. Három gyermekem van és egy feleségem. A Dunakanyarban élünk. Nagyon boldogam, és nagyon örülök neki, hogy ebben a gyönyörű környezetben élhetünk. 81-ben születtem egy 6 gyermekes családba. Én vagyok az első szülött. Édesapámék több generációs baptista család sarja, ha így lehet fogalmazni. Tehát számomra mindig is teljesen evidens volt, hogy az Isten megszólítható, hogy az Isten létezik. Az, hogy apuval beszélek, meg anyuval, az teljesen normális. Ugyanilyen természetes dolog volt számomra, hogy imádkozunk éppen reggel vagy este a családdal, Bibliát olvasunk, elmegyünk az Isten tiszteletre. És nagyon-nagyon sokáig ennek az Isten létnek a kérdése nem is foglalkoztatott, mert annyira természetes volt, annyira mindennapjaink része volt az Isten hit, hogy semmiféle kérdés nem merült föl bennem. Igazából, amikor a középiskolába bekerültem, én akkor, hát nem azt mondom, hogy bolondultam meg, de nem tudom ezt szebben kifejezni. Tehát nekem különösebb okom nem volt arra, hogy a fejemet elveszítsem. Úgy gondolom, hogy egy relatíve szerethető fickó voltam kölyökként. Az osztályban könnyen megtaláltam mindenkivel a hangot, nem közösítettek ki, nem volt semmilyen problémám, ami miatt nekem úgy meg kellett volna őrülnöm. Egyszerűen csak hagytam azt, hogy a világ hasson rám, és ne én legyek hatással a világra. Ennek a következménye az lett, hogy én 5 éven keresztül különböző könnyű drogokat fogyasztottam. Ez ma már egy teljesen standard dolog, sajnos a fiatalok körében, amikor én középiskolás voltam, ez a 90-es évek közepén volt, akkor ez még nem volt ennyire mindennapos, egy meglehetősen kiugró vagy kirívó eset volt az enyém. Rengeteget piáltunk mellette, napi 1,5 doboz cigarettát szívtam körülbelül, tehát nekem úgy egy csomó minden kisiklott az életemből. A gyülekezetet nyilván ott hagytam, nincs mit ezen szépíteni. Nagyon sok embert sikerült magam körül leépíteni. Néhányan megmaradtak, édesapám, édesanyám és Gabi, aki ma már a feleségem. Akkor még nem volt közöttünk egyébként semmi, de nagyon jó barátok voltunk. És ha valami bajom volt, akkor őt hívtam érdekes módon, ha nála valami gubanc volt, akkor ő is engem hívott, de akkor ez még nem volt szerelem. Szóval így egy ilyen, ez a szent triumviátus számomra így megmaradt körülöttem, és talán az ő imádságaiknak köszönhető igazából az, hogy ma élek és ott tartok, ahol éppen tartok. Az én megtérésem az egyébként egy számomra egy olyan valódi pálfordulat, amit már senki nem fog elvenni tőlem. Én 2001-ben egy nyári éjszakán édesapámiknak a kertjében találkoztam a mindenható Istennel, és azon gondolkodtam a hegytetőn állva éjszaka, hogy mégis mi tartja össze ezt az egész világot. A csillagok gyönyörűen ragyogtak, de olyan elképesztően messzinek tűnt minden, és mondom, lehetetlen, hogy ez magától álljon így össze. És mi van akkor, ha mégiscsak van egy Isten? Hát ugye kiskoromban, amikor jártunk a templomba, sok mindent hallottam. Hallottam édesapámtól azt, hogy az Isten szeret. Aztán hallottam nagyon sok lelkésztől azt, hogy az Isten nem szeret, majd csak akkor fog szeretni, ha én rendes fiú vagyok, ha betartom a liturgiát, a szabályokat, ha ügyesen állok, ha jól imádkozok, ha mindent megteszek, amit emberek elém tesznek, majd akkor fog szeretni az Isten. És ezek a gondolatok részben fölemésztettek, részben pedig pont azért, mert ilyen félig kábult állapotban nem voltak tiszták a gondolataim. Én azon morfondíroztam, hogy most akkor van Isten, vagy nincs Isten. Időnként elmentem a templomba ebben az 5 éves vargabetus időszakomban, néha azért, hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet, néha pedig azzal a céllal, hogy bebizonyítsam azt, hogy én nem tisztelek se Isten, se embert. Volt, hogy én azért mentem be egy templomba, hogy én ott rendetlenséget csináljak, valami fesztivált. És ez felekezettől teljesen független. Nekem akkor azt mondta egy tiszteletes, hogy az emberek tisztelik a templomot és az Istent. Hát mondom, na én biztos nem, nekem ne akarja megmondani se az apám, se az anyám, se senki, hogy mi a jó, én tudom, hát ott odaföntről meg azt végképp ne akarjon senki dirigálni nekem. Ez volt a hozzáállásom, még ha ez nem is volt jó. És amikor a hegytetőn álltam, akkor ezen gondolkodtam, hogy most akkor van Isten, vagy nincs Isten? És egy nagyon érdekes dolog történt velem, ezt nem tudom másképpen elmondani, olyan volt, mint egy jelenés. Egyszerűen ezt most is látom magam mellett, ahogyan a bal oldalamon megállt mellettem az Úr Jézus. És egyetlen szót nem szólt. Ott állt ilyen nagyon-nagyon kedves arccal, és én abban a pillanatban tudtam, hogy egy mocskos, elveszett és kegyelemre szoruló bűnös ember vagyok, de azt is tudtam, hogy szeretve vagyok. És ez a kettőség, ez annyira úgy a helyére tette a dolgokat, hogy onnantól kezdve számomra egyértelmű volt, hogy az Isten szeret engem. Nem vetette a szememre, hogy én loptam anyámtól meg apámtól, hogy hazudtam, hogy kihasználtam lányokat, hogy kihasználtam barátokat, hogy átgázoltam embereken, hogy csaltam, hazudtam, és a többi, és a többi, hanem egyszerűen csak ott állt mellettem, és mindent tudtam. Olyan világos volt, hogy nekem szükségem van rá. Tehát ez egy olyan állapot volt, amit azt gondolom át kell élni ahhoz, hogy az ember igazán ezt meg tudja érezni és érteni. Tudtam, hogy bűnös vagyok, és azt is tudtam, hogy az Isten szeret, és hogy ez a kettő, ez nem üti egymást. És számomra ott vált világossá, hogy amikor egyes lelkészek azt mondták, hogy az Isten majd akkor szeret, ha mindennek megfeleltem, ez a teória ott megdőlt. És aztán a Szentírást, ha kinyitom, éppen akár Pál apostolnál, ahol azt mondja a római levélben, hogy abban mutatta meg az Isten az irántunk való szeretetét. Hogy Krisztus már akkor elküldte értünk a földre, amikor mi még a bűneinkben voltunk. Na ez volt az a momentum, ami az én számomra aztán így fenekestől felforgatta az egész életemet.
Igazából tisztán nem lehet Istenhez menni, csak bűnösen. Aki azt állítja, hogy ő tiszta és bűntelen, ott azért jobb, hogyha kicsit magában néz az ember.
Az egészen bizonyos. Nem is én jöttem az Istenhez, tehát ezt is egy picit úgy gondolom, hogy ha szabad így kihangsúlyoznom, hogy az evangéliumot nem kell félreértenünk, nem arról szól, hogy mi mit tettünk az Istenért, hanem pont arról szól, hogy az Isten mit tett értünk. Ott sem a hegytető, se én mentem az Istenhez, ő jött hozzám, és nem derogált neki, és a mai napig sem ciki neki az, hogy lehajoljon Szabó Balázsért, hogy újra és újra, ha kell, ugyanabból a nehézségből vagy bűnből szedjen ki, hanem ő jön, és kegyelmet gyakorol az ember fölött, és persze helyére teszi a dolgokat, hogy figyelj, édesfiam, azért ez gáz. Tudod, nagyon megtapasztaltam eddigi rövid életem során, hogy van különbség a között, amikor az emberek akarnak megfaragni és helyre tenni, és van különbség a között, amikor az Isten jön. De amikor az Isten jön, akkor megsebez, de be is gyógyít. De amikor az Isten jön, akkor úgy helyére kerülnek a dolgok. Akkor meg az emberek próbálják ugyanezt eljátszani, akkor meg eléggé félre siklanak az események. Egyértelművé vált számomra, hogy az eddigi zenei tanulmányaim, az összes tanulmányom, ami nem volt túl fényes, a gondolkodásom, az egész életem, az innentől kezdve nem mehet úgy tovább, ahogyan eddig. Tehát egy csapásra tisztult ki a fejem, a gondolataim, és váltam bizonyossá abban, hogy ha innentől kezdve nem az Istenről szólnak a dolgaim, akkor ennek az egésznek semmi értelme nincs az égvilágon.
Kegyelmi találkozás, megerősítés, amikor az Istenről az ember azt mondja, hogy te tényleg létezel, és hogy, mint ahogy fogalmaztad, lehajolsz hozzám.
Ez nagyon érdekes kérdés, mert ahogy mondtam, ugye számomra egész kölyök koromtól kezdve egyértelmű volt, hogy van Isten. Tehát valahogy belenevelkedtem ebbe. Én azért eljutottam arra a pontra, én voltam ilyen állapotban, hogy azt mondtam, hogy nincs Isten. Hogy az ember azért időnként kételkedik, és tudunk olyan mélyre kerülni, amikor azt mondjuk, hogy ez nem létezik. Egyszerűen szerintem az egész kamu. És én is jutottam el ide, de az Isten meg ezekben a mélységekben képes igazán elérni szerintem az embert. Azt gondolom, hogy mindenkinek szükséges egy személyesen átélt Isten élmény ahhoz, hogy igazán bizonyossá váljon az a tény, hogy az Isten van és szeret. Állhatok én úgy egyébként az élethez, hogy vagy van, vagy nincsen, igazából nekem teljesen mindegy, de az Isten akkor is szeret, ha én így állok hozzá. Csak amikor ezt megtapasztalom, akkor szerintem onnantól kezdve már nincs több kérdés. Jelenleg én így élek, bennem nincs több kérdés. Tudom, hogy az Isten milyen végtelenül szeret, és azt is tudom, hogy mennyire elképesztően sokat botladozó, de kegyelmet nyert ember vagyok.
Valás, ez a találkozás, tegyük hozzá, hogy amiből mások sincsenek kizárva. Tehát Isten számára elveszett ember nincs. Hogyan változtatta meg az életedet?
Nézd, amikor az Isten belép az ember életébe, legalábbis nálam ez így történt, akkor akarva akaratlanul megváltoznak a dolgok. Tehát az Istennel való találkozás nyomot hagy az ember életében. Nem is akármilyet, hanem jó esetben maradandót. És az én életemben maradandó nyomot hagyott, és hagy a mai napig az Istennel való kapcsolat. Egyértelművé vált például az a 2001-es hegytetőn való találkozás után, hogy innentől kezdve nem írok dalt a saját egóm fényezése érdekében. Rájöttem arra, hogy nem éri meg csak is az Istenről dalolni. Nem éri meg élni csak akkor, hogyha ezt az egész életnevű nagy eseményt ezt úgy vihetjük véghez, hogy abban benne van az Úristen, és foghatja a kezemet, és foghatom én az ő kezét. Nem éri meg kapcsolatot létesíteni senkivel, csak úgy, hogyha ez az Isten miatt van. Nem éri meg semmit se csinálni, csak akkor, ha az Isten a lényeg ebben az egészben. De egyszerűen azzal, hogy az Isten megszólított, azzal vált igazán színessé az életem. Azóta mondom azt, hogy igazán kitárult, vagy kitágult a látóterem. Tehát azóta most már tényleg széles vásznon látok. Full HD felbontásban mindent. Igazán látok, igazán érzek illatot, igazán érzek bármit is, igazán élek. Mert egyszerűen az Isten megszólított. És ez nem is akarom én túl misztifikálni egyébként. Egyszerűen valósággá vált az, amiről eddig azt gondoltam, hogy egy mítosz, hogy egy valahol fönn a felhők fölött csücsülő nagypapa kinézetű valaki ott ül, és akkor vagy akar tőlem valamit, vagy nem, de én tudom azt, hogy az Isten az én Istenem. Egyszerűen nem tudom ezt másképpen elmondani, a dalaimban ez úgy gondolom mind benne van.
És ez azért igazán fontos, hogy elmondod, mert a keresztényeket sokszor úgy mutatják be, meg úgy beszélnek róluk, hogy csak imádkoznak, szemellenzősök, beszűkül az érdeklődésük.
Van ugye 3 gyermekem, tehát eleve nem is nagyon tudnék beszűkült lenni a mai dolgok felé, a gyerekek is nagyon nyitottak, így én is relatíve napra kész vagyok egy csomó mindennel. Az egész zeneiségem, a munkásságom, a jellemem, a habitusom az egyébként mind kilóg a sorból. Nehezen ülök meg sokáig egy helyben a fenekemem, nem bírom a semmit tevés, nem tudok nagyon csendben lenni. Nekem ugyanúgy lehet és kell is élnem, és kell élveznem az életet. Menjek el nyaralni, pihenni, élvezzem a szép tájakat. Igen, meg kell küzdeni a nehézségeket, ilyen az élet. Szerintem egyébként tök jó az, hogy túl fiatalos, túl lendületes, túlzottan határokat feszegető fickó vagyok, azt mondják legalábbis.
Ferenc pápa azt mondta, hogy ki kell menni az emberek közé, és hirdetni az evangéliumot, ugye, amiről tudjuk, hogy örömhír.
Nem olyan régen kérdezték tőlem azt, hogy szerintem milyen módon lehetne például a fiatalokat behívni a gyülekezetekbe, meg a templomokba. Én erre azt mondtam, hogy szerintem nekünk kell menni akkor a fiatalokhoz. Véleményem szerint az Úr Jézus fantasztikus példát mutatott számunkra az egész életével. A viselkedésével talán ez lenne a mi dolgunk is. De nézd meg, hogy az Úr Jézus mit csinált. Ment a prostikhoz, ment a vámszedőkhöz, ment azokhoz az emberekhez, akik igazán szükségben voltak. Én is egy ilyen számkivetett voltam, ha itt tetszik. Az Isten rám sem a templom soraiban talált, hanem kinn a hegytetőn, betépve, és aki éppen azon gondolkodik, hogy most mi a fene ez az egész. Van Isten, nincs Isten, van értelme élni, nincs értelme élni. Kit érdekel, hogy Szabó Balázs él vagy nem él? És az Isten akkor egyszer csak azt mondja, hogy most van az a pillanat, amikor én beavatkozok. Most fogom kézen ezt a fiút, és mondom neki azt, hogy gyere, forduljunk egy picit másik irányba, és nézd meg, hogy mi van a másik oldalon.
Említetted, hogy a zenéhez értettél. Ez is egyik lehetséges módja lett dalban elmesélni a rád kíváncsiaknak, hogy Isten szeret téged is, hogyha hagyod.
Az Isten szereti az embert úgy, ahogy van. De annál sokkal jobban, hogy úgy is hagyja, ahogyan van. Vannak olyan dalok, amik különböző felekezetekben, meg gyülekezetekben közismertek, éneklik őket a közös éneklések alkalmával. Ha úgy tetszik, klasszikus értelembe vett Isten dicsőítő dalok, bár én az összes dalomat így írom meg egyébként. Az én dalaim túlnyomó része nem állja meg a helyét a vasárnapi liturgiákban. És én nagyon örülök annak, hogy nem fér be. Mert ez azt jelenti, hogy ezekkel a dalokkal tudok menni az iskolákba, az utcákra, a falunapokra, az önkormányzati meghívásoknak eleget téve, és mindenhova, ahova meghívnak. Ezekben a dalokban én minden egyes alkalommal azt mesélem el ilyen vagy olyan formában, hogy az Isten hogyan szólítja meg az embert. És teljesen mindegy, hogy az én dalom ebben az esetben egy rocknóta, vagy egy elektronikus diszkó dal, teljesen lényegtelen, mert azt gondolom, az üzenet az nagyon-nagyon régi. Sok ezer éves, a köntös, amiben ezeket beleöltöztetem, az meg egészen mai. És én nagyon is törekszem arra, hogy dalokon keresztül mindenkinek világos legyen az, hogy ez az Istenről szól. Én ugyanígy írok szerelmes dalt. A születés, az elmúlás, az élet, a halál, a küzdelem, a győzelem, ez foglalkoztatja az ember. Ezek mindennapjaink része. Ezeket azt gondolom azért, mert az ember hisz Istenben, nem kell kiírtani saját magából. Sőt, így van igazán értelme talán a szerelemnek is és mindennek. Próbálom olyan hétköznapi nyelven megfogalmazni a dalaimat, hogy az is értse, aki nem jár templomba. Tehát én tudatosan törekszem arra, hogy ne legyen minden dalomba hallelujázás, meg egy-egy bibliai szinoníma. Időnként persze megjelennek ezek a szinonímek, meg ezek a jelképek, de alapjában véve én arra törekszem, hogy az egyszerű ember, aki még soha az életében nem járt templomnak a közelébe se, az is kapjon valamit az adott dalból. Fogja meg a dallam, a zene, a szöveg, és kezdjen el gondolkodni rajta, hogy na hát lehet, ez túl akar mutatni valamin. Egyébként magam is meglepődök rajta, erre a fajta zeneiségre egyre nagyobb az igény. És én nagyon boldogan és örömmel igyekszem minden meghívásnak eleget tenni. Az én feladatom annyi, hogy rámutassak Jézusra. A többit majd ő elvégzi. Tehát nekem nem magamat kell bemutatni az embereknek, nem azon kell görcsön, hogy vedd meg a lemezem, szavazzál rám, és így tovább, mert akkor majd nekem milyen jó lesz, hanem pont nem rólam szól a dolog. Tudom, ez egy kettősség, hogy engem látsz a színpadon, ott a fény, meg a füst, meg minden, de én meg akkor is az Istenre mutatok. És azt gondolom, hogy amíg ez a hozzáállás és ez a szándék van bennem, addig ez működni is fog. Az én mottóm az kettő. Az egyik, még egy embert Jézushoz. A másik, korral haladni, Krisztusban maradni. És ezt a kettőt próbálom minden egyes alkalommal szem előtt tartani, akármikor színpadra állok. Legyen ez egy vasárnapi istentisztelet, legyen ez egy iskolamissziós rendezvény, vagy egy falunap, vagy egy fesztivál, vagy bármi.
Említetted már a családodat, amiben együtt tudjátok megélni az Istennel való és a gyerekekkel való kapcsolatot.
Egy elképesztően szerencsés ember vagyok, mert olyan családot adott az Isten mellém, akár a feleségem, Gabi, akár a gyermekeimet nézem, akit én úgy gondolom, hogy mindenki szeretne maga mellé. Három gyermekünk van, a legnagyobb fiunk ő most 5. osztályos, a középső gyermekünk lány, ő 2. osztályos, és a legkisebb lányunk, ő pedig 3 éves, Kornél, Nóri és Petra, szépen sorba. Kornél és Nóri ők vérszerinti gyermekeink, és a legkisebb Petra, őt pedig örökbe fogadhattuk. Számomra az egyik legnagyobb csoda volt az, hogy az Isten nem pusztán egy gyerkőcöt adott nekünk a sokból, hanem azt a gyermeket adta a családunkba, akit ő így tervezett, hogy nekünk fogja adni. Tehát egészen elképesztő, hogy genetikai kapcsolat vagy vérkapcsolat nincsen a két nagy testvér és a legkisebb között, és mégis a két lány, valami oknál fogva, baromira hasonlít egymásra. Nem csak tulajdonságokban, hanem kinézetre is, de nagyon sok érdekesség van. Tényleg az Isten kegyelmét és a tervét látjuk ebben is megvalósulni az életünkben.
Feleségedet is téged. Mi indított arra, hogy két saját gyerek mellé még befogadjatok egy harmadikat is?
Ez valahogy mindig természetes volt, a kapcsolatunk legelejétől kezdve szóba került ez, hogy egyszer örökbe fogadunk-e. Ez nem tudom mitől jött, valahogy jött. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert biológiailag nincsen nehézségünk. Tehát vérszerinti gyermekeink is születhetnének még. Valahogy az Úristen ezt munkálta ki bennünk, és én azt gondolom, hogy ez most nálunk így nagyon kerek. 3 fantasztikus gyerekkel boldogan, teljesen rendben vagyunk. Kerek az egész életünk.
Kedves hallgatók, Szabó Balázs tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.